amit nem csinálsz helyette, az az, ami káros. Mert hogyha otthon este jazzal töltöd lefekvés előtt ezt a 2-3 órát, hogy örgeted a TikTokot, na, hogyha az nem lenne, akkor lehet, hogy egyébként felhívnád a barátodat, vagy az anyukádat, és akkor csak így beszélgetnél vele. Viszont az Instagram, meg nem tudom, ezek a Facebook, annak az illúzióját adják, hogy én kapcsolatban vagyok valaki.
Hadd legyek én! Egy műsor, amely egyúttal helyszín a fejlődéshez.
Ez a Redwood Offices podcastje.
Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket, ez itt a Hadd legyek én podcast. Egy nagyon jó témát hoztunk. Mondjuk el gyorsan először azt, hogy a vendégünk Sipka Bence lesz majd, aki hát már egyébként a pozíciója, vagy ennek a megnevezése is nagyon izgalmas. Ember, környezet, tranzakció, szakpszichológus jelölt, nem mellesleg a LifeTech Balance digitális függőségekkel foglalkozó központ alapítója. Ez milyen jól néz ki egy névjegykártyán, ha belegondolsz. Na, ebből már lehet következtetni arra is, hogy miről is lesz szó a mai adásban. Hát a mindannyiunk kezében ott lévő okos eszközökről, meg ezek használatáról.
Nem tudom, hogy miről beszélsz, Viktor, nincsen itt mellett. Nincs mellettem mobiltelefon. Igen, egyébként egy nagyon forró téma, nagyon aktuális, és valószínűleg sokan azt mondják, hogy elcsépelt témát fogunk körbejárni. Ez a digitalizáció, a mobiltelefon, hogyan hat ránk, mik a veszélyei. Én azt mondom, hogy valószínűleg nem fog beleférni minden, de reméljük, hogy egy legközelebbi adásban majd kicsit tovább szűrjük ezt a témát.
Minden esetre Bence segítségével egy kis betekintést nyerhetünk abba, hogy hogyan tudjuk felvenni a például közösségi média használat függőséggel a harcot, ad majd nekünk praktikus tippeket, ötleteket, tanácsokat, hogyan tudjuk észrevenni a saját életünkben, környezetünkben, önmagunkon, hogyha valami nincsen rendben, és mi lehet az ebből a helyzetből kivezető út. Jöjjön hát Sipka Bence.
Úgy gondolom, hogy az, hogy mennyire vagyunk erőszakosak, vagy mennyire nem vagyunk erőszakosak, az egyáltalán nem ettől fog függni, hogy mivel játszunk, meg mit nézünk. Sokkal inkább, hogy mit hozunk otthonról, milyen közegben nőttünk fel, iskola, óvoda, abuzáltak-e a társaink, vagy nem. Az inkább szerintem egy lehetőség, hogy te magát, ezt a belső agressziót kiadhatod mondjuk egy játék keretein belül. Tehát én úgy gondolom, hogy az egy levezető eszköz is lehet.
Itt az agresszív viselkedéssel kapcsolatban a szakirodalom azért arra mutat rá, hogy nincs összefüggés egyébként abban, hogy most akkor mennyi erőszakos tartalmat fogyaszt valaki, vagy milyen játékokkal játszik, és hogy mennyire lesz utána agresszív. Tehát, hogy van egy csomó olyan személyes, meg szociális háttérfaktor, ami egyébként valójában az agressziónak így a megéléséhez vezet, de hogy a videójátékok meg ezek egyébként nem járulnak hozzá. Tehát szerintem és ez tök jó, hogy behoztad ezt a témát, mert hogy igen, ezek a korai kutatások így az agresszió kapcsán, meg a technológiának így a hatásával kapcsolatban. Szerintem az az érdekes, hogy van egy változás azért azzal kapcsolatban, hogy a technológia mennyire van benne az életünkben, hogy mennyire szüremlik be a hétköznapjainkba, és hogy szerintem ez az, ami egy ilyen nagyon minőségileg más, mint ami mondjuk korábban volt. De amúgy ez a beszélgetés, hogy mi a hatása a technológiának, szerintem sokkal több ilyet kellene megejteni, mert hogy erről kéne igazából beszélnünk, hogy felismerni, hogy a technológiának egyébként hogyan működik, mi a működési logikája, mi az, ami veszélyes, mi az, ami meg nem veszélyes, és hogy mi az, amire meg oda kell figyelnünk. És hogy az agresszió kapcsán például ez egy nagyon valid kérdés.
Visszaléphetünk egyet. Bence, ha jól értem, akkor ti sok egyéb mellett azzal is foglalkoztok, hogy hogyan tudsz az életedben egyensúlyt teremteni a digitális eszközhasználat és a mindennapjaid, az igényeid, a személyiséged között. Ha ezt a mondatot én meghallanám, akkor automatikusan arra gondolok, hogy akkor ezek szerint itt valami nincsen rendben, valamire oda kell figyelni, valamit kontrollálni kell, mert valamiből túl sok van. És akkor ebből fakad egy nagyon egyszerű indító kérdésem, hogy végül is akkor a digitalizációval, a digitális eszközök használatával, az okostelefonok, tabletek, internet, YouTube, Instagram, TikTok használatával van-e baj?
Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nagyon sok olyan kutatási eredmény van, ami arra utal, hogy valami nem oké. Valami nem stimmel, mert hogy nagyon sok olyan eredmény van így a fiatal generációknak a kutatásával kapcsolatban, ami arra utal, hogy valami, mintha így félre menne, valami, mintha nem lenne rendben. Nagyon sok feltételezés van arra vonatkozóan, hogy mi az oka ennek, és van nagyon sok valid magyarázat egyébként. Az egyik megközelítés az az, hogy minthogyha ez a technológiában lenne összefüggésben. És hogyha megkérdezzük az utca emberét, vannak ilyen kutatások, hogy megkérdezik, hogy hát okostelefon függőnek tartja magát. És akkor az embereknek a 80% azt mondja, hogy igen. Hogyha megkérdezik, hogy egyébként, hogy így szeretnél csökkenteni a képernyő idejét, akkor az emberek 80-90% azt mondja, hát igen, igen, én szeretném csökkenteni, mert hogy túl sok, tehát hogy hát 4-5 óra, ennél kevesebbet kéne, aztán egyébként meg nem csökkenti, aztán marad ennyi. De hogy érdekes, hogy az embereknek van egy ilyen percepciója arra vonatkozóan, hogy hát, hogy ez itt túlságosan benne van az életemben, ez mint hogyha nem lenne rám jó hatással. Ugye, hogyha nincsen ott a telefonom, akkor ilyen kétségbeesésem lesz, ezt úgy hívják, hogy nomofóbia, tehát hogy ennek is már van egy ilyen jó kis szakszava, de hogy az emberek érzik szerintem a bőrükön a változást, hogy valami így itt van.
Felmerült a kérdés itt, hogy ezt a 30-as, 40-es és pluszos korosztály érzékeli csak, vagy esetleg a 20-as éveiben járó fiatalok, illetve tinédzserek is, mert gondolom az alatta lévő korosztály az már egy teljesen más kérdés.
Nekem az a megérzésem, hogy egyébként ez egy generációtól függetlenül egyébként mindenkinek kialakulhat az érzés, hogy hát ez most itt túl sok, ezzel most kéne kezdeni valamit. Mert hogy van olyan nyugdíjas, kedves ismerősöm, aki azt mondja, hát a Facebook az teljesen beszippantotta, hogy milyen jó, hogy egyébként ott tudja tartani az ismerőseivel a kapcsolatot, és egyébként kommentel mindenkinek, és hogy napi, nem tudom, 6-7 órát amúgy eltölt ezzel. És akkor azt mondja, hogy hát ez már így nem oké. És akkor egyébként fiataloknál is tapasztalom azt, hogy azt mondják, hogy úgy megyünk el a barátainkkal sörözni, meg nem tudom, találkozni, hogy nem viszünk telefont. Tehát, hogy ez a szabály, hogy senki nem visz telefont, és akkor csak kártyáznak, meg nem tudom, mit csinálnak. Szóval, hogy ez szerintem a fiatal generációban is megjelenik igényként, hogy ne kicsit így legyünk offline.
Hol van az a pont, vagy egyáltalán meg lehet-e határozni? Tudsz egy itinert adni a hallgatóknak, akik figyelnek most minket, hogy honnan a fenéből tudjam, hogy baj van? Vagy honnan tudjam, hogy valami nem oké? Mert említetted ezt a példát, hogy megállítanak embereket az utcán, és akkor mindenki azt mondja, hogy ó, hát túl sok időt töltök a telefonom társaságában, ennél kevesebbet kéne. Igen ám, de az a baj, hogy nem tudok pontos adatokat idehozni, hogyha a 10, 20, 30 évvel ezelőtti napi televízió fogyasztási szokásokat nézzük, akkor irgalmatlan számok jöttek ki. Tehát Magyarországon ilyen, tényleg nem akarok butaságot mondani, de nem egy-két órában, hanem sokkal nagyobb számban határozták meg azt, hogy átlagosan a magyar mennyi időt tölt képernyő előtt, de volt valamilyen 5-6 óra, tehát az ébren töltött idejüknek a harmadát basszus képernyő előtt töltötték, és megérzésem szerint most igazából csak annyi történik, hogy képernyő cseréről van szó. Nem a nagy képernyőt nézik már, hanem a kezükben lévő, kézenfekvő, könnyebben, ergonomikusabban elérhető képernyőt. Szóval, hogy olyan érzésem van, hogy amióta képernyő van az életünkben, akár már évtizedek óta, ez igazából vonza a tekintetet, az embert leterheli, nem tudom, hogy ez egyáltalán baj-e, és ezért merül fel bennem az a kérdés, hogy honnan a fenéből tudjam azt, hogy ez jó vagy nem jó, vagy sok vagy kevés, mert valaki azt mondja, hogy 3 óra az sok, van akinek már az 1 óra is sok, van aki meg még 10 órára is azt mondja, hogy ja, persze, ez tökre belefér.
Ez egy nagyon jó kérdés, és hogy szerintem nem lehet leszűkíteni ezt a kérdéskört pusztán arra, hogy akkor hány óra. Tehát, hogy az nagyon leegyszerűsíteni ezt az egész témát, mert hogy a képernyőidőnek a minősége, tehát az, hogy amúgy mire használom, hogyan használom a technológiát, az szerintem legalább olyan fontos kérdés. Én azzal vitatkoznék, hogy ez pusztán egy képernyő csere lenne egyébként a tévé meg a telefon, mert az okostelefonnak az adaptivitása, tehát az, hogy mennyire alkalmazkodik hozzánk meg a mi szükségleteinkhez, az exponenciálisan nagyobb, mint a tévé. Tehát ugye a tévé az tulajdonképpen tényleg csak azt nézni tudod. Biztos hallottak a Maslow piramisról, ugye az emberi szükségletek ezek ilyen hierarchiában rendeződnek, ez szerint a modell szerint, és hogy hogy vannak ezek a fiziológiai szükségletek, a biztonsági szükségletek, meg önmegvalósítás, és hogy, hogy az okostelefon tulajdonképpen mindegyikre választ tud adni. Tudsz rajta kaját rendelni, tudsz rajta tanulni, tudsz munkát végezni rajta, sőt egyébként, hogyha sétálsz az utcán, és sötét van, és egyedül vagy, akkor hogyha úgy teszel, mint hogyha telefonálnál, és valami gyanús banda van ott a környéken, akkor jobban biztonságban érzed magadat. Mert hogy azt gondolod, hogy na hát igen, majd akkor feljön a rendőrséget, vagy nem tudom, szóval, hogy nem lesz bajom. Szóval a biztonságra is ugye egy nagyon valid megoldása a technológia. Szóval, emiatt szerintem van egy minőségileg más jelentése igazából az okostelefonnak számunkra, mint a tévének. De amúgy visszatérve a kérdésedre, hogy miből tudom azt, hogy baj van. Lehet igen azt csak nézni, hogy hány óra, tehát hogyha az a kérdőm azt mondja, hogy 5-6 óra, az már lehet, hogy egyébként is sok. Az már egy ilyen jelzés arra vonatkozóan, hogy annyit talán már nem kéne. Hogyha ez az 5-6 óra egyébként csak közösségi média fogyasztás, és annak is egyébként így a passzív fogyasztás, tehát amikor csak így pörgettem az Instagramot, meg a TikTokot csak így nézem, na az különösen káros, hogyha abból van nagyon sok. A dopaminnal van összefüggésben. Tehát a dopamin rendszerünk, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, arról szól, hogy ez az a hormon az idegrendszerünkben, ami így a céljainknak így a megvalósításáért felel. Ez az, ami így motiváltá tesz és energizáltá. És amikor az okostelefont használjuk, akkor ez a dopamin szintünk az, ami egyébként megemelkedik. Ez egy véges mennyiség egyébként a dopamin mennyiség a szervezetünkben, és hogy ez az, amit zabál tulajdonképpen a passzív közösségi média fogyasztás. Úgy, hogy közben egyébként meg nem jön létre számodra olyan haszon az életedben, ami egyébként meg hosszú távon hozzájárulna az életminőségednek a javulásához. Tehát, hogy ha most így nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy ami miatt káros, az a közgazdaságtanban ugye van ez a kifejezés, hogy elmaradt haszon, hogy amit nem csinálsz helyette, az az, ami káros. Mert hogyha otthon este azzal töltöd lefekvés előtt ezt a 2-3 órát, hogy pörgeted a TikTokot, na, hogyha az nem lenne, akkor lehet, hogy egyébként felhívnád a barátodat, vagy az anyukádat, vagy nem tudom, és akkor csak így beszélgetnél vele. És ez hosszú távon sokkal jobban hozzájárul az életminőséget, ez azáltal, hogy ápolod a kapcsolataidat. Viszont az Instagram, meg nem tudom, ezek a Facebook, annak az illúzióját adják azáltal, hogy most is csak a passzív pörgetésről beszélünk, hogy én kapcsolatban vagyok valakivel. Mint hogyha egyébként ezt a társas igényemet, szükségletemet egyébként kielégíteném, de valójában nem. És hogy ez az, ami káros, szerintem.
Lehet-e ugyanúgy káros az, hogy lényegében megválaszthatom a témát is, hogy milyen témában szeretnék én képanyagokat vagy videóanyagokat nézni, ugye, ami engem érdekel, de tudok ugrálni a témákban, tehát megteremtem magamnak azt az élményt, hogy mindig egy új szintre emelem a dopamin szintemet. Tehát, hogy ez az örömfaktor, amikor elkezd csökkenni, mert túlcsúrdoltam mondjuk a receptek meg a gyönyörű kajás videóknak a nézegetésével, és átnyargalok, ha rólam van szó, akkor a táncos videókra, mert szakmailag érdekel, onnan oké, telítődtem fél óra alatt, és váltok, és elkezdek csemegézni mondjuk a sztárok világából összegyűjtött posztokkal. Ezáltal szinten tudom tartani ezt a függést, vagy hát az Instagram világában levést.
Tök jó, hogy ezt így összekapcsoltad a dopaminnal, mert egyébként a dopamin az arról is szól, hogy a keresésnek az öröme. Tehát, hogy a keresésnek az élvezete, hogy új információhoz jutok, és hogy van benne egy változatosság. Nagyon érdekes, de ugye a pornó fogyasztóknak a viselkedési szokásai, az nem olyan, hogy megnéz egy videót, hanem megnéz 14-et, és akkor ez ilyen 1-2 percet vagy 3 percet néz meg belőle. Mert egyébként a szexualitáshoz is hozzátartozik az élmény, hogy az újdonságnak a varázsa, ami a dopamin. Szóval, hogy az okostelefon azért zabálja nagyon a dopamin készleteinket, mert folyamatosan tud új ingerekkel szórakoztatni minket. Ez az, amit úgy hívok, hogy ez az adaptív környezet. Szóval, hogy alkalmazkodik a te szükségleteidhez, hogy én most táncos videókat akarok nézni, aztán meg főzős videókat akarok nézni, aztán megézni, és hogy mindenkinek személyre szabottan egyébként oda teszi azt, amivel ő egyébként a legtöbb időt fogja ott a platformon tölteni. Ez az, ami meg már a platformoknak a dizájnjáról szól, tehát arról, hogy ezek a felületek úgy vannak megtervezve, hogy a lehető legtöbb időt töltsd ott, és ennek megvannak egyébként így a fejlesztési technikái, hogy hogyan tudja lekötni a figyelmedet. Ugye az egyik az az, hogy olyan algoritmus van, ami megtalálja a számodra izgalmas tartalmakat. A másik meg ez a végtelenségérzés. Tehát, hogy az Instagramnak, a Facebooknak, a TikToknak nincs vége. Nincsen olyan, hogy becsukod a könyvet, és akkor na most ez így lezárult, befejeztél valamit, vagy vége van a filmnek, mindig van egy újabb új. És automatikusan ugye a YouTube-on is, amikor berakták ezt a funkciót, hogy automatikusan indul a következő videó, akkor exponenciálisan megnőtt a felhasználóknak a platformon töltött ideje. Mert egyszer, hát, akkor most már nem kell csinálnom semmit, csak berakja a következő cicás videót, és hát akkor megnézem azt is, nem? Mert milyen jó egyébként így cicákat nézni, mert úgy, hát ez is egy jó élmény.
De mellette meg ott van az önbecsapás élménye is, hogy azt mondom, hogy én irányítom ezt az egészet, mennyire jó, mert a tévében mondjuk, vagy a könyvvel kapcsolatban csak azt irányítom, hogy most elkezdem-e nézni, vagy nem. Jó, a tévében attól függ, hány csatornánk van, ott tudjuk váltani, főleg, hogy most már simán 100 csatorna, vagy Netflix, HBO egyéb is elérhető, de hogy ott van az az illúziónk, hogy
mi... Kontrollban.
Igen.
Ez is nagyon izgalmas, mert a Seligman, ő a pozitív pszichológiának az egyik atya, ő azt mondja, hogy azért addiktívak ezek a platformok, mert a kontrollnak az érzetét adják meg számunkra. Tehát, hogy azt érzem, hogy igen, hogy én irányítok. Akár mondjuk videójátékok kapcsán, hogy itt van az én kis karakterem, tudom alakítani, hogy néz ki, hogy akkor merre megyek, az történik, amit én is szeretnék. És a platformok is, ugye, szóval maga az okostelefon, hogy így a testre szabod. És hogy ha most ilyen evolúciós szempontból nézem, ez egy ilyen elképesztő nagy dolog, hogy nem kell olyan sok energiát belefektetni abba, hogy én kontroll gyakoroljak a környezetemen. Mert a valódi környezet, ahhoz, hogy ezt megváltoztasd, ahhoz elképesztően sok energia meg erőfeszítés kell. Itt viszont gyakorlatilag minimális erőfeszítéssel, de meg tudom azt élni, hogy én hatok, hogy a cselekvésemnek van egy eredménye, és hogy én irányítok.
Na, azon gondolkodom, főleg a mostani ilyen olvasmány élményeim, interjú élményeim alapján próbálok polkorrekt lenni, hogy egyébként lehet, hogy az össztársadalmi hasznossága annak, hogy ilyen sok mindenkinek a dopamin igényét, szükségletét ilyen egyszerűen ki lehet elégíteni, még nem is feltétlenül problémás. Az az egyik gondolatom vagy megérzésem, hogy a mai világban a frusztrációkat tompítani, vagy a frusztrációk ellen tenni, talán a korábbi időszakokkal ellentétben még nagyobb kihívás, és tömegek számára áll rendelkezésére egy olyan megoldás, vagy egy olyan eszköz, ami megakadályozza, hogy a frusztráció agresszióvá alakuljon át szépen lassan. Nem is biztos, hogy rossz az, hogy a tömegeket lekötik. És egy másik interjú élményem jut eszembe, könyvekről volt szó, és ott azt hangzott el, hogy valószínűleg az írás és az olvasás az elitnek a privilégiuma lesz, mert hogy az írás és az olvasás az nem feltétlenül lesz egy olyan alapkészség, alapelvárás, mint a 20. század során volt, és hogy valójában akik az intelligenciát valóban igénybevevő és azt használó készségeket kell, hogy gyakoroljanak, azok alapvetően mindig is kevesebben voltak. Lehet, hogy ők továbbra is érintetlenek lesznek a digitális technológia által, viszont cserébe a tömegeknek, az egyre több körülöttünk lévő embernek rendelkezésére áll, amit mondtam, egy egyszerű eszköz ahhoz, hogy lekössék őket, és bocsánat, ez azért geller, mert ez inkább talán már egy ilyen hevenyészet, konyha, társadalom filozófia.
Szerintem tök jó ez a szempont, amit behozol. Azt én is érzem, hogy ez már egy ilyen nagyobb szkóp igazából, mint amivel én foglalkozok, mert az, hogy ennek össztársadalmilag egyébként mi a hatása, ez egy másik tudomány is, de hogy ez nehéz felmérni. Viszont szerintem nagyon fontos, hogy erről beszéljünk, szóval, hogy valid az a szempont, hogy ezzel sok embernek az igényét egyébként ki lehet elégíteni, és hogy megtalálja saját magának azt, ami egyébként neki fontos, és hogy nem kell akár mondjuk így a fizikai valóságban, nem tudom, legyártani valamit, és akkor csak most így környezetszennyezés.
És bocsáss, szigorúan szabadba azért vágva, mert szigorúan ide tartozik. Ha belegondoltak az évtizedekkel ezelőtti 5-6 órányi passzív televízió fogyasztással szemben, jön egy 5-6 órányi olyan digitális tartalomfogyasztás, amikor viszont van egy ilyen oké, hogy nem valós, de kvázi sikerélményed. Tehát ahhoz képest egy fiziológiailag már minőségibb tartalomfogyasztás veszi át a helyét.
Igen. Én, hogyha most így visszafókuszálok az egyénekre is, hogy annak a hatására, hogy mit jelent az életében mondjuk akár ez a pornófogyasztás. És mondjuk nem is egy olyanról beszélünk, ami mondjuk így nagyon kitöltené az életét, tehát hogy mondjuk így akadályozná a hétköznapi tevékenységeinek így az elvégzésében. Mert egyébként a minden ilyen problémás viselkedéses függőség, ahova tartoznak tulajdonképpen ezek a digitális függőségek, azok akkor válnak problémásra, amikor akadályoznak egyébként az életednek így a fontos célkitűzéseiben. De most még nem is erről beszélek, hanem csak arról, hogy az egyik barátom így mesélte, hogy jó, hogy nem szokott olyan sokszor pornót fogyasztani, hetente egyszer-kétszer, nincsen barátnője, és akkor most úgy döntött, hogy akkor abba hagyja a pornófogyasztást, és 3 hónap múlva lett barátnője. És ez most nyilván egy nagyon leegyszerűsített példa, de hogy ez valami olyasmiről szól, hogy amikor megélem a valamilyen szükségletemnek az illuzórikus kielégülését, akkor nem biztos, hogy felgyűlik annyi frusztráció, hogy én azzal a problémával egyébként kezdjek valamit. Valójában így elmenekülök valamilyen problémának a megoldása elől egy ilyen digitális megoldásba. Na, szerintem az nem jó, mert az biztos, hogy nem fog egyébként hosszú távon elégedettséget okozni az életébe, sőt, hosszú távon az a frusztrációt növelni fogja, mert egyre elégedetlenebb lesz így a saját életével, hogy miért nincs párom, miért nincs tartós párkapcsolatom, miért vagyok elégedetlen a szexuális életemmel. Ez a része, ami szerintem egyébként nem oké, és hogy ehhez meg kell amúgy egy nagy fokú tudatosság az egyén részéről, hogy ő ezt felméri egyébként, hogy ja, hogy ez nekem valójában nem jó.
Mekkora a felelősségünk nekünk felnőtteknek, hogyha azt mondom, hogy akár vezetőként minél több digitális eszközt hozok be, vagy pedagógusként minél több digitális eszközt használok, mert ugye elkerülhetetlen, tehát, hogy nagyon-nagyon sztárolják a korábbi években, nagy pozitív visszhangot keltett az, hogy a skandináv országokban mennyi digitális eszköz van, míg Magyarországon örülünk, ha van okostábla. Vagy visszább lépek, és azt mondom, hogy szülőként mobiltelefont fogok adni a gyerekemnek. Tinédzserként általános iskola alsó tagozat, vagy már, és sajnos, én úgy gondolom, hogy sajnos, már a 2 éves kezébe is odaadom.
Igen, én azt gondolom, hogy szülőként nagyon nagy felelősségünk van azzal kapcsolatban, hogy a gyerekeket hogyan vezetjük be a digitális világba. És szerintem ez igazából a kérdés, mert ezt már nem lehet így visszacsinálni, hogy akkor nem adok neki okostelefont. Nem az a cél, hogy akkor visszamegyünk az őskorba, mert hogy tényleg elképesztően sok pozitív hatása van a technológiának, tehát most én is csak, hogy jöttem ide a podcast felvétel, és gondolkoztam, hogy amúgy most mennyi appot, szoftvert, eszközt használtam ahhoz, hogy ide jussak, meg így közben, szóval, hogy ez nem véletlenül fejlesztettük ki, mint emberiség, hogy legyen ilyen, mert hogy ez elképesztően sok pozitívummal jár a hétköznapjainkkal kapcsolatban, és hogy szülőként a felelősségünk az, hogy a gyerekeket a helyes használatra tanítsuk meg. És ennek most csak egy nagyon mikro példája az, hogy múltkor barátaimmal rendelni akartam egy különleges fűszert, és akkor egy ilyen nagyon gyanús webshopra érkeztem. És hogy ennek az érzése, amikor azt hiszem, hogy na, ez a felület, ez nem biztos, hogy megbízható. Lehet, hogy itt át fognak engem verni. És akkor 3 barátom, hogy összejöttünk, és néztük, hogy na, most akkor ez megbízható, vagy nem megbízható. Az egyik így azt mondta, hogy nézzük meg a weblapnak a rólunk leírásában azt, hogy akkor van-e cím kiírva, és hogyha van cím, azt nézzük meg a Google Earth-en, hogy tényleg ott van-e valami. És akkor ezt így végigfuttattuk, megnéztük, tényleg volt cím, ott volt a Google Earth-en, nem tudom, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor megrendelem innen ezt a fűszert. És nem mertek át. Szóval, és egy ilyen apróság, de hogy a digitális környezetben szerintem azt nem veszik észre az emberek, hogy ez egy teljesen más típusú környezet, mint a valódi környezet. Tehát a valódi környezethez evolúció szempontból kifejlődtek azok az érzékeink, ami alapján eldöntjük, hogy valami veszélyes, vagy valami jó. Hogy én ezt most így meg tudom csinálni úgy biztonságosan, hogy nem lesz nekem bajom, vagy pedig nem. A digitális környezetben pedig ez még így nem fejlődött ki, vagy pontosabban nagyon sokat kell tanulnunk, és erre kell megtanítanunk a gyerekeinket, hogy na most mi az, ami veszélyes lesz? Például egy ilyen online vásárlás. Az adataidat hogyan adod meg? Mi az a technológia, vagy technológia használat, ami mondjuk nem jó? Tehát ez a agyatlan TikTok pörgetés, vagy Instagram pörgetés, ez miért nem jó neked? Szóval lehet amúgy, csinálhatod, de ennek a hosszú távú következménye az mondjuk ez lesz. Tehát felkészíteni a gyerekeket, hogy na hát így tudod jól használni a technológiát, és amúgy van egy tök jó oxfordi kutatás, tehát ilyen összefogó, átfogó kutatás volt, és az volt a konklúzió a végén, hogy azok, akik rosszul használják a technológiát, azoknak az életminősége az romlik, aki meg jól használja a technológiát, annak megjavul. Tehát, hogy a technológia tulajdonképpen tehát nem jó vagy rossz, hanem ilyen, tehát mint egy ilyen hangfal, vagy nem tudom mit, de felerősíti tulajdonképpen a bennünk lévő ilyen mechanizmusokat, és hogyha amúgy belül jól vannak ezek a mechanizmusok, akkor jól fogod használni magad a technológiát, és ha valami belül nem oké, akkor viszont a technológia ezt el fogja mélyíteni, mert hogy adaptív.
Ez nagyon-nagyon lebutítva, tehát hangsúlyozom, nagyon lebutítva olyan, mint a kenyér. Kis mennyiségben azt mondom, hogy hasznomra válik, de ha elkezdem túltolni, akkor elhízok, függő leszek.
Azért megy nagyon a vita arról, hogy ezt most függőségnek nevezzük el, mert a függőség az alapvetően valamilyen szerfüggőségtől lehet. Tehát, hogy az alkohol, kokain, nem egyéb dolog. És erre jött létre tulajdonképpen egy új kategória, amit viselkedéses függőségnek hívunk, és ide tartozik például ezek az étkezési zavaroknak, és amikor túl sok ételt fogyasztok, vagy a szexualitásnak az ilyen kólos, vagy az életemet így károsító formái, és a digitális eszközöknek a használata is tulajdonképpen nagy unőszerűség ebbe a kategóriába tartozik, hogy ez egy viselkedéses függőség.
Na ugye? Ez a baj, hogy még te is úgy fogalmazol, hogy nagyon nagy valószínűséggel mindez onnan kéne, hogy fakadjon, hogy meg tudom fogalmazni, hogy baj van, vagy nincs baj. És az egy jó felvetés volt, hogy az egy nagyon biztos hátránya lehet a digitális eszközök használatának és a tartalomfogyasztásnak, hogy a céljaid elérésében ez meggátol. Na igen, de hogy még mindig bennem van ez a kérdés, hogy honnan fogom átlag emberként észrevenni, hogy valami baj van. Tehát mondjuk, hogyha nincsenek ilyen nagyon komolyan felépített hosszú távú céljaim, hanem úgy egyébként nagyjából meg vagyok a mindennapjaimban, azt gondolom, hogy jól vagyok, honnan fogja valaki észrevenni, hogy valami nem oké. Mert hogyha benne van ebben a digitális létben, akkor nem biztos, hogy ül otthon is egyszer csak felgyullad a villanykörte, hogy ú, basszus, túl sok időt töltöttem el, és a céljaimat elkezdtem nem megvalósítani, mert mondjuk lehet, hogy nem is tudtam arról, hogy nekem amúgy vannak céljaim. De mégis, aki hozzád fordul, vagy hozzátok fordul, miért fordulnak hozzátok egyáltalán az emberek?
Ha belülről nem tudom megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen nekem ez árt, akkor vannak ilyen külső jelek, amiből lehet következtetni arra, hogy én már most mondjuk a problémás okostelefon felhasználók közé tartozok. Hát igen, lehet az időre korlátozni, vagy azt mondani, hogy ez 5-6 óra, az már valószínűleg sok lesz. A következő az, hogy a kapcsolataidban egyébként kapsz-e olyan visszajelzést, és szóvá teszik-e, vagy mondjuk konfliktusaid alakulnak ki amiatt, mert állandóan a telefonodban vagy benne még egy személyes baráti társalgásban is. Tehát, hogyha ezt a párod szóvá teszi, hogy most már ezért figyelj már rám, már megint a híreket olvasod, már megint csak azzal foglalkozol, hogy lefotózd a nyaralásunkat, de hogy így nem beszélgettünk, szóval, hogy amikor ez megjelenik a személyes kapcsolataimban konfliktus forrásként, akkor biztos, hogy ez eltolódott ez az egyensúly, és hogy akkor azzal érdemes kezdenem valamit. Még lehet azt mondani, hogyha ezzel kelsz és ezzel fekszel. Tehát, hogyha egyszer ott van az ágyad mellett, és ez az első, hogy előveszed a telefont, amikor felébredsz, és ez az utolsó, amire elhasszol, akkor valószínűleg az is már így.
Te az a baj, hogy ezt még én is elmondhatom magamról. Nagyon sokan így vagyunk ezzel, mert reggel felébredünk, én például nézem, átfutom a híreket, este meg lehet, hogy még pöttyörészek valamit.
Na, igen.
Akkor én már mehetek hozzátok ezek szerint.
Jöhetsz, abszolút, igen. De szóval, hogy ugye, hogy mit csinálnál helyette? Szóval, hogyha nem ez lenne, ha nem lenne benne hálószobában a telefon, akkor mi történne? És szerintem ez az izgalmas kérdés.
Ja, hogy ez egy jó felvetés, hogyha valakinek mondjuk ezt ajánlanánk, hogy hallgatva az itt a hangzott gondolatokat, ő tartana egy kis önvizsgálatot, csinálnál-e helyette valami mást?
Így van. Ez az egyik leghatékonyabb módja, hogyha ilyen techmentes zónákat hozunk létre a környezetünkben. Tehát például a hálószoba étkezéseknél nincs ott a telefon. Mert hogy a telefonnak annyira erős ez a, ezt úgy hívjuk, hogy affordancia, ez a környezet pszichológiából átemelt fogalom, ami arról szól, hogy egy tárgynak mennyire erős a felhívása, a cselekvése. Hogy mondjuk a biciklit lerakod a zére, akkor nyilván az így arra hív, hogy biciklizze, de hogy azért annyira nem fogsz ilyen nappal így biciklizni azért, mert ott van a szobában a bicikli. Az okostelefon, amely korábban említett dolgok miatt egyébként, annak viszont nagyon erős az affordanciája. Tehát az, hogy most nekem itt van az asztalon, ránézek, és így feljön bennem, hogy hú, hát lehet, hogy megkaptam valami értesítést, valaki megkeresett, volt esetleg hívásom, vagy mi történt a világban, szóval, hogy, és akkor egyből így már jönnek ezek, hogy akkor most meg kéne néznem. És hogy ez az, ami miatt egyébként egyre több területre bejön az életünkbe, ahova például nem kéne, például a hálószobában, és nekem a párommal nagyon sok vitám volt erről, tehát nekem is az életemben ez így jelen volt, meg van, hogy hát a hálószobában rakjuk már ki a telefont. Tehát, hogy ott ne legyen. Mert hogy amikor ott lefekszünk, és akkor az elalváshoz készülődünk, az egy amúgy egy nagyon intim és személyes tér. És hogy az maradjon meg a miénknek, és hogy akkor csak így beszélgessünk, vagy olvassunk. És ez egyébként hozzájárul ahhoz is, hogy jobban tudok majd elaludni. Tehát, hogy megzavarja igazából ez a kék fény az alvási ciklust.
Ez is egy jó tanács lehet mindazok számára, akikben mondjuk nem tudatosodott még a okos eszközök használatának káros hatása, hogy próbálj meg az életed olyan területein korlátozásokat bevezetni, ahol eddig lehet, hogy nem is gondoltál volna arra, hogy ez szükséges lehet. Próbáld ezt egy meghatározott ideig csinálni, most nem azt mondom, hogy évekig, hanem akár csak néhány hétig, és figyelj oda, hogy érzed magad, kicsit kezd szondázni magad, mit vált ez ki belőled, és akkor hozok ide egy párhuzamot, hogy miért így gondolkodom. Tudjátok, van ez a száraz november, és nagyon sok ismerősömnél végigfutott a Facebookon, leírták néhányan, hogy egyébként milyen hatásai voltak. Szinte egyöntetően mindenki egyetértett abban, hogy egy hónap kihagyás az érzékelhető volt az életében, még akkor is, hogyha nem nagyivóról van szó. És lehet, hogy bele se gondolunk abba, mint mondjuk én, hogy apró kis korlátozások miket hoznának elő az életemben, milyen változásokat. És akkor mondjuk így a hallgatóinknak azt javasolhatjuk, hogy kísérleti jelleggel nézzék meg, például üzzék ki a hálószobából, vagy a konyhaasztalról. És figyeljék azt, azon kívül, hogy de jó lenne most scrollozni egyet, meg megnézni a notificationeket, ezen túl milyen változások lépnek be az életében. És akkor itt tetten érhető az is, hogyha már valami nagyon erős addikció alakul ki az emberben, és itt egy ilyen kis önvizsgálat, vagy egy ilyen kísérlet során akár már annak a jelei is felmerülhetnek, hogy érdemes lenne egy szakemberrel beszélgetni erről?
Igen. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy nem tudom egyébként tartani azokat a szokásokat, amiket így kísérleti jelleggel megpróbálok kialakítani, és azt hiszem, hogy újra és újra ott van a telefon a kezemben, akkor igen. És itt jönnek be azok a személyes faktorok egyébként, ami különbözővé tesz minket, és van, aki sérülékenyebb egyébként a függőségekkel szemben. És az tulajdonképpen már nem is az okostelefonról szól, hanem az ő személyes sérüléseiről, sebeiről.
Ezt akartam mondani, hogy nagyon könnyen lehet, hogyha mondjuk az okostelefon függőséget sikerül az életéből kiszorítania, akkor megjelenik majd egy szépen lassan egy másik. Igen.
Hát hogyha nem a valódi belső sérülését dolgozza fel, akkor ez a függőség tulajdonképpen új tárgyat talál magának. Csak visszacsatolva arra a részre, hogy az alkoholfogyasztás. Szerintem azért jó ez a példa nagyon, meg bárhuzam, mert tulajdonképpen arról van szó, hogy ezeket a szereket meg eszközöket a társadalomnak a normái és mintái alapján egyébként így, szóval így mederben tartjuk. Most Magyarországon mondjuk az alkoholt azt szerintem pont nem annyira tartjuk mederben, tehát az ugye ott jó lenne, hogyha kicsit szigorúbbak lennénk egymással, meg magunkkal, hogy ne fogyasszunk annyit, de nyilván vannak olyan kultúrák, ahol megállnak egy sörnél, és akkor kész, és ez így tök oké, és ez nem is lesz utána abból nagyon súlyos addikció. De hogy most szerintem a technológiával kapcsolatban ugyanez a diskurzus zajlik, vagy indul be, hogy na akkor beszéljünk arról, hogy ez meddig oké használni, hogyan lehet használni, mi az, ami belefér egy normális életbe. Szóval, hogy valahogyan ezt így normalizáljuk, mert hogy mint hogyha ez most ez az inga így átlengett volna az egyik oldalra.
Ezért ez egy nagyon szemét dolog gyerekek egyébként, mert hogy mindannyian, amikor gyerekek voltunk, nagyjából egyidősek vagyunk, plusz-minusz, mit tudom én, néhány év, de hogy a mi életünkben nem voltak okos eszközök, a mi életünkben nem volt közösségi média, vagy a gyerekkorunkban, bocsánat, és tényleg mindössze másfél évtizedes múltra tekintenek vissza a Facebook, de a TikTok, az azt hiszem egy fél évtizedes produktum, a TikTok mögött érkező új trendek, az algoritmusoknak a felpörgése, az, hogy valójában olyan tartalom fogyasztás mögött, amire nem is gondolnánk is már, ugyanezek a mechanizmusok működnek, lásd filmek, hiszen a Netflix, Disney plusz HBO már mind algoritmusokkal figyeli azt, hogy milyen tartalomra van szükséged, és így tovább. Tehát, hogy ez az egész még kiforratlan, nincsenek meg a társadalmi keretek még egyáltalán, tehát gyakorlatilag ez a lehetséges, hogy káros szokás, ez még szabadon garázdálkodik sorainkban, és ráadásul ezzel párhuzamosan ugye annyira pörög körülöttünk a világ, annyira gyorsan fejlődik, hogy egyre több és több ponton lép be az életünkbe. Tehát például ez a konyha asztalnál ne legyen nálad az okos eszköz, oké, de mondjuk még 15 évvel ezelőtt én egy újságot lapozgattam, és reggeli közben azt olvasgattam, ma már miért is papír alapon tenném ezt, hiszen a híreket, meg a hosszabb, rövidebb cikkeket én már a telefonomon olvasom el. És akkor ugyanígy nagyon érdekes ezt a kiűzni a hálószobából, mert lehet, hogy régen mondjuk én egy-egy újsággal, nem könyvvel, egy-egy kétoldalas, háromoldalas riporttal ütöttem el az időt lefekvés előtt, míg most ugyanezt már digitális formában teszem meg. Értitek, hogy itt még a határok annyira elmosódnak, annyira megfoghatatlan, és közben hallom magamon, hogy már egészen olyan vagyok, mint egy igazi függő, aki próbálja kimagyarázni, hogy amúgy ez még nem para, meg nem gáz, de közben, tehát hogy határok sincsenek, normák sincsenek, nagyon sok minden változik, hát ember legyen a talpán, aki azt mondja, aki meg tudja fogni, hogy ez most jó-e vagy nem jó-e. Talán ezért volt jó ez a kísérlet, mert ott érezheted magadon, hogy valami van-e, vagy nincs.
Nekem az jutott eszembe erről, hogy lényegében a tévé hasonló volt, mert míg a rádió mondjuk a háttérben ment, onnantól kezdve, hogy mondjuk a tévé megjelent a konyhában, az étkező asztal fölött, onnantól kezdve a társas kapcsolódás, nem mondom, hogy megszűnt, de azért visszalépett egy párat, és megindult ez a tévére figyelsz, nem pedig én rám. És azzal, hogy ott van az okostelefon, egy nagyon jó barátnőm mesélte, hogy a párkapcsolatukban tetten érhető volt, az egyébként zárójeles megjegyzés, nálunk is tetten érhető, hogy amíg a telefont pörgetjük, vagy olvasom, vagy bármi, a másik beszél hozzám, és azt mondom, hogy figyelek, de valójában halványnak gőzöm nincs arról, hogy mit mondott, vagy nem maradt meg csak abban az egy másodpercben, amíg elhangzott. És hogy Isten igazából az, hogy én nem tudom letenni a telefont, hogy légy szíves, most kicsit figyelj rám, mert szeretnék valami fontosat megbeszélni, akkor az is lehet egy ilyen felkiáltó jel, hogy lehet, hogy ha ezen nem tudok változtatni, vagy nekem nem tűnik fel, de a külső környezet meg ott van és jelzi, akkor érdemes lenne szakemberhez fordulna.
Lehet, vagy hogy egyszerűen csak ezeket a szokásokat kell átalakítani. Szóval olyan szokásokat bevezetni, ami nem zavarja meg a minőségi együtt töltött időt. Ilyen szempontból, igen, szóval az okostelefon semmiben sem más, mint hogyha az újságot olvasnád a családi ebédnél, vagy pedig a tévé megy a háttérben, mert egyszerűen elviszi a fókuszt arról, ami valójában egyébként így fontos lenne. Vagy hogy figyeljünk egymásra. Szerintem az okostelefonnal kapcsolatban Szóval tényleg az a nehéz, hogy ez sokkal egyszerűen izgalmas. Tehát, hogy annyi minden van benne, annyi minden módon tud ránk reagálni, hogy izgalmasabb lesz, mint akár a párunk. Mert a párom elmondja, hogy mi történt vele, hát megint ugyanaz történt, mint tegnap. Hát ez ebben semmi izgalmas nincsen. Viszont megnyitom a híreket, és ott meg mindig van valami új, ami lehet dühösnek lenni, meg lehet, szóval, hogy érzelmeket generál. És ezt meg szeretjük, szóval, hogy arra meg szükségünk van.
És az lehet probléma, vagy baj, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy ott van a kezemben a telefon, ott vannak dolgok, amik felkeltették az érdeklődésemet, és erről nem a párommal kezdek el beszélgetni, vagy a családtagommal, mert lehet az a testvérem is, vagy a haverjaim, hanem elkezdek egy másik embernek irogatni. Yeah. Hogy hello, nézd! Akkor kizártam azt, akivel elméletileg én társas interakcióba kerülhetett.
Mondanék talán egy durvább példát, tehát hogy a párkapcsolatban a szexualitást, ezt nem a párommal élem meg, hanem a pornóban, na az baj. Tehát hogyha nem ahhoz a kapcsolatnak a funkciójához tartozó dolgot nem ott élem meg, hanem a digitális világban, na az szerintem az a probléma. Mert hogy akkor valószínűleg elmenekülök egy olyan problémától, ami egyébként ott van a kapcsolatom, hogy valamiért nem vagyok elégedett a szexuális életemmel, és akkor a digitális módon próbálom ezt így megoldani. És aztán nyilván azért van itt nagyon sok árnyalat itt is, hogy akkor mi az, amikor ez még így oké, mi az, amikor már nem. Mert egyébként, hogyha nem okoz a páromnak frusztrációt, az, hogy amúgy néha megnézek valami felhett tartalmat, és amúgy meg mellette van is akár szexuális életünk, hát akkor lehet, hogy egyáltalán nem problémás ez a viselkedés. Még picit oda szeretnék visszakanyarodni, hogy a sérülékenység, tehát hogy vannak is sérülékenyebb ezekre a viselkedésekre, és hogy mondjuk a szerencsejáték kapcsán. Ugye ott is már vannak azért nagyon erős társadalmi szabályok, meg törvények arra vonatkozóan, hogy akkor az hol lehet, hány éves kortól, mi az a nem etikus eszköz, amit már mondjuk nem engedünk a szerencsejáték ZRT-nek, vagy nem tudom, hogy új azzal is így bevonzák az embereket. Úgy a digitális platformoknak is megvannak ezek a eszközei, amit egyébként használnak. És nagyon sokan azt mondják, hogy nem etikus. És hogy mondjuk az online szerencsejáték platformoknak csináltak ilyen kutatást, hogy megnézték akkor, hogy vannak ezek a kezdő bónuszok, hogy kapsz 200 dollárt, vagy 300-at, vagy 500-at, és ezt így eljátszhatod, és nyilván az a tapasztalat, hogy igazából a végén mindenki mínuszban jön ki, meg utána elkezd belerakni még több pénzt, és akkor... De hogy volt egy ilyen nagyon jó, izgalmas francia kutatás, ahol megnézték, hogy mi van akkor, hogyha ezek a felhasználók 150 dollárt kapnak, mi van akkor, hogyha 300 és 500 ilyen kezdő bónuszként. Ja, és még volt az, hogy nem kapnak egyáltalán ilyen kezdő bónuszt, hanem saját pénzüket kell belerakni már az első pillanattól. Mind a három pénzes kondícióban az történt, hogy ők sokkal több pénzt költöttek el a sajátjukból is utána, mint akinek bele kellett rakni a pénzt az elejétől kezdve. És minél több pénzt kapott ajándékba a vállalattól, utána annál több pénzt költött ő el a platformon. És hogy egyszerűen így sérülékenyek vagyunk, hogy azt érjük, hogy kapunk 500 dollárt, hát akkor elkezdek akkor ezzel, ezt most befektetem, meg megduplázom, megtriplázom, és hát nyilván a szerencsejátéknak a logikája a nagyszámú törvény alapján azért mégiscsak az, hogy a végén a kaszinó nyer. Tehát, hogy és emiatt az van, hogy elbukják az emberek a pénzüket.
De ha belegondoltok, akkor az ilyen manipulációs technológiák, megoldások, illetve a neuromarketing 60-70 éve az életünk része. Észre se vesszük, hogy mennyi felületen és mennyi formában miként manipulálnak minket. Mondok egy egyszerű példát, a szupermarketeknek a nagy kínálata nem azért szükséges, hogy minél választékosabb termékszortimentből tudj választani, hanem hogy a sok inger hatására elfáradjon az agyad. Tehát egy szupermarketben megfordulásod esetén általában nagyságrendekkel több pénzt költesz el, mint amennyit te kiindulásként szerettél volna. Nem is tudom, hogy miért vagyunk meglepődve azon, hogy a digitális világban ugyanígy a manipuláció az zajlik, hiszen ennek lehet, hogy nem is évtizedes, hanem évszázados hagyományai vannak az emberiség soraiban és köreiben.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy rengeteg ilyen szélszes, meg marketinges fogás van, amit egyébként használnak a szélszes ügynökök, meg a porszívó ügynökök, nem tudom kicsodák, és hogy ezek, igen, ezek megjelennek valamilyen módon a digitális világban is, és szerintem egyébként, hogyha már csak itt tudatosítjuk, tehát hogyha már csak itt tudjuk, hogy ja, amúgy ezek így használnak ilyen technikákat, hogy például lesz, hogy ajándékpénzt kapsz, az egy technika. És hogyha tudod, hogy egyébként valószínűleg ennek a végén rosszabbul jövök ki, akkor nem biztos, hogy elkezdem egyébként ezt a viselkedést, vagy letöltöm azt az appot. Szóval, hogy szerintem inkább ez a fontos, hogy így legyünk tisztában azzal, hogy egyébként mit alkalmaznak amúgy ezek a vállalatok, meg platformok.
Talán a tempó és a mögött álló erőforrás az, ami igazi veszélyt jelent, mert az, hogy a Meki piros és sárga színt használ, ahhoz tudsz a védekezési készségeiddel adaptálódni, de ahhoz a tempóhoz, amit egy algoritmus már nem ember által irányítva, hanem sokkal gyorsabban csinál és kikerüli a te emberi védelmi rendszereidet, na az ellen viszont valószínűleg még nem tudunk hatékonyan védekezni. Ilyen szempontból jó és lehet hasznos a ti munkátok, hogy segít a védelmi bástyák kiépítésében, mielőtt még túlságosan berántana téged a digitális világ.
Most jutott eszembe erről az egészről, hogy tök véletlenül elkaptam egy nagyon rövid videó részletet, és érdekes módon volt igazgatónőm Pécsi Ritától, aki kutatja vagy foglalkozik ezzel a témával. Ő azt a hasonlatot hozta be, hogy nagyon sok mindennel könnyű dolgunk van, hiszen használati utasításokat kapunk, akár egy mikróhoz, tévéhez, mit csinálj, mielőtt bekapcsolod. Régen ugye az volt, hogy a telefont nem használhatod rögtön, majd a mobilt, hanem előtte töltened kell egy fél órát, mit csináljál vele, de nem kapunk használati utasítást magához, az internet használathoz. És Isten igazából ti, akik szakemberként ezzel foglalkoztok, és ugye te, mint pszichológus is foglalkozol vele, ha én azt mondom, hogy érdekel ez, nem feltétlenül feltárni, hogy nekem milyen problémáim vannak, hanem hogy tudom megelőzni, vagy hogy tudok segíteni másnak a megelőzésében, akkor el tudok jönni hozzá tanácsadásra, vagy coachingra.
Ha valaki azt érzi, hogy túlságosan benne van az életében a technológia, és mert azt érzi, hogy ennek vannak ilyen káros következményei, akkor egyéni tanácsadási folyamatban egyrésztről, tehát ennek van egy ilyen pszichoedukációs része, hogy igen, ismerjük meg a technológiának így az árnyoldalait, tehát hogy mi az, amivel egyébként engem bent tart egy viselkedésben, és mivel nem lehet teljesen eliminálni a telefont az életedből, ezért tényleg ugye arra törekszünk, hogy egy egészséges használat alakuljon ki, és ennek így a kereteit beszéljük át, és akkor kap nagyon sok know-how, best practice-t arra vonatkozóan, hogy mi az, ami egyébként egészséges lenne. Ugye most beszéltünk erre a tech-mentes zónákról, ez az egyik number one, tehát ez nagyon jól működik, de mondjuk ami még erősen csökkenti a képernyő használatnak az idejét, az az, hogyha rárakjuk a telefonra ezt a szürke-fekete képernyőszűrőt. Egy amerikai kutatásban megnézték 180 diáknál, volt egy kontrollcsoport meg a diákok, és akkor felrakták a diákok ezt a szürke árnyalatos színszűrőt, és a napi képernyő idejük 40 perccel csökkent. És egyszerűen azért, mert a színek, tehát amit te is említettél, hogy bemenjünk a áruházba, és akkor minden ilyen színes, meg minden csillivili. Hát a telefonban is azért vannak ezek nagyon élénk, erős színek, mert a szemünknek amúgy ezek a színek ilyen, hát ilyen szupernormális ingerként, ezek így ilyen kielégítőek. Jó nézni azt a pirosat, ami a Gmailnek a jött egy e-mail, arra, hogy hát és ez így kiemelkedik, és ez, hát akkor mindenképpen őre akarok nyomni. És hogy ezeket a színeket, hogyha egyébként levesszük, akkor kevésbé lesz örömteli a telefonnak a használata, és nem fogod egyébként annyit pörgetni, akár teljesen céltalanul. Mert ugye csomó ember csak úgy előveszi a telefonját, és nem is használja semmire, hanem csak így az appokat így végpörgeti. Na hát, hogy ilyen cselekvéseket szeretnénk csökkenteni, ilyen viselkedéseket, aminek tényleg semmi funkciója nincsen, csak egyszerűen egy ilyen tanulási folyamatban elsajátítottuk, hogy ez így valamiért nekem örömteli, ezeket könnyen vissza tudjuk vágni ilyen egyszerű beavatkozásokkal. És lehet, hogy vannak egyébként olyan mélyebb elakadások, meg sérülések, amik egyébként meg a függőségre hajlamosítanak, és akkor azt meg egy mélyebb terápiás munkában, de nagyon jól lehet ezeket így átdolgozni, feldolgozni, és utána egy egészségesebb, harmonikusabb életet megvalósítani.
Az előző percekben Sipka Bencével beszélgettünk, aki ember, környezet és tranzakció szakpszichológus jelölt, a LifeTech Balance digitális függőségekkel foglalkozó központ alapítója. Na ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt, Panna, nagyon örülök, hogy ebben részt vehettünk, és egészen biztos, hogy ezt folytatnunk kell majd még.
Így van, örülök, hogy voltak azért vitapontok, és különböző oldalról berántott minket ez a nagy téma, úgyhogy hajrá, csináljuk tovább.
Barkóczi Pannát hallottátok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, Viktor, köszönjük a hallgatóknak, gyertek velünk legközelebb is.
Sziasztok!
Sziasztok!